Minden szombaton és vasárnap 10 órakor Urmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
A tájékozottság neked is jár.
Urmix. Közérdekű szolgáltató magazin.
Corona FM 100.
Ez a Turmix közérdekű és szolgáltató magazin műsorunk itt a Corona FM 100-on 2014. május 3-án 10 óra 5 perckor. Mai témáinkból: a közelmúltban újabb elismerést kapott munkásságáért a kalocsai történelem tanár dr. Magóné Tóth Gyöngyi. A tanárnőt ezúttal a Simon Wiesenthalról elnevezett elismeréssel tüntették ki Budapesten. Vele beszélgetünk műsorunk első felében helytörténeti munkásságáról, toleranciáról és a fiatalság ez iránti nevelésére tett törekvéseiről. Nemrég és vendége volt a Kalocsai Kulturális Központ és Könyvtárban működő Babamama Klubnak, amelyet egy író-olvasó találkozó követett. Kalocsára látogatott ugyanis Détot Kriszta, televíziós műsorvezető, újságíró és szerző, új könyvéről, gyermekjogokról és persze kislányáról, Loláról is beszélt rádiónknak.
Ennek a történetnek, ennek az egész Lolával az élet sorozatnak az volt a nagyon-nagyon nagy szépsége, hogy tényleg univerzálisak voltak ezek a sztorik. Gyakorlatilag Lola születésétől az 5 éves koráig írtam. Abban az időszakban minden családban pontosan ugyanaz történik.
Bűnügyi perceknek is jutott hely a mai magazinban. Több olyan bűncselekmény is történt az utóbbi hetekben, hónapokban Kalocsán, amelyekre a városi kapitányság szeretné felhívni a figyelmet, illetőleg a lakosság segítségét kérni. Az egyik ilyenről beszél majd nekünk Répási Tamásné, szóvivő.
A 47 éves gyanúsítottunk interneten külföldi munkavállalásokat hirdetett, és a hirdetésekre jelentkezőket Baján a buszpályaudvar közelében található kávézóba hívta, illetve munkaszerződéseket is íratott alá az érdeklődőkkel.
Ez a Turmix, hamarosan kezdünk.
Turmix. Közérdekű szolgáltató magazin.
Corona FM 100.
Right.
Sárcon hallotta a Szup-Szup Szongot itt az Uralkodós Lágerek világában. Pontosan 10 perc múlt 10 óra. Ez a Turmix közérdekű és szolgáltató magazin műsorunk. És már is az első téma. Ugyanis április végén 3 kitüntetett vehett át Budapesten a Wiesenthal díjakat. A jutalmazottak sorában ott volt Horák Magda szerkesztő, Urbancsok Zsolt, a Makói Levéltár főlevéltárosa, valamint dr. Magóné Tóth Gyöngyi, a Kalocsai Szent István gimnázium igazgatóhelyettes történelem tanára, akit vendégként köszönthetek a mai Turmixban. Szervusz, Gyöngyi!
Szervusz, Éva!
Hogy vagy?
Jól, köszönöm!
Érettségig előtt, ugye? Igen, azt mondtad meg Balagás után.
Hétfőn kezdődik a magyar érettségi, aztán matek, történelem és sorban a többi, és hát persze ballagás után.
Hát akkor nem is nagyon van időt felúcsúdni, tehát ilyen díjátadás után, ugye?
Zajlanak most az események rendesen.
Mesélj már a hallgatóknak, hogy mit lehet tudni a Wiesenthal díjról. Ugye annyit tudunk csak, hogy 2008 óta adják át, és kik kapják ezt a díjat?
Tehát olyan emberek kapják ezt évente változó számban. Van, amikor egy ember, van, amikor három ember. Jelen esetben három ember kapta meg, akik a túlélők emlékének ápolása tesznek sokat. Tehát ez nem feltétlenül oktatás, hiszen a másik két ember sem oktatásban dolgozik, aki most velem együtt kapott. Tehát akik sokat tesznek azért ennek a holokauszt emlékének az ápolásáért.
Én azt is olvastam az interneten, hogy önzetlenül teszik.
Így van, pontosan.
Úgyhogy azért nem adják csak úgy oda akárkinek. De mikor és hogyan értesültél arról, hogy megkapod ezt a díjat?
Hát én ezt körülbelül már március eleje óta tudom. A emlékközpont igazgató helyettese írt nekem egy e-mailt, hogy idén én kapom ezt a díjat. Tényleg nagyon-nagyon meglepődtem. És hát, hogy Ilán Mór nagykövet úr javaslatára fogom én most, leszek én az egyik díjazott.
És akkor milyen érzések kerítik az embert hatalmába, amikor kap egy ilyen e-mailt?
Hát ő egyrészt nagyon meglepődik, másrészt szökszön keresni kezd az interneten, hogy mit jelent ez a díj. Aztán utána találtam is a neten olyan ismerőst, aki már kapott ilyen díjat, hiszen az előző évek díjazottjai fenn vannak a honlapon, és megkérdeztem tőle, hogy mi ez.
És van az úgy, hogy az ember egy kicsit eltölti, ez egy büszkesége, gondolom. Hát, tehát azért az, hogy nézed az előző évek díjazottjait, a neveket, és akkor nem teszi föl magának a kérdést, hogy húha, én most itt vagyok ezeknek
a sorában. És hogy kerülök én ide? Bizony. Abszolút büszkeséggel tölt el, mert az ember azért úgy érzi ilyenkor, hogy azért megbecsülik a munkáját.
Hogyan zajlik egy ilyen díjátadási ceremónia? Vagy egyáltalán kik jelölik azokat, akik díjazottak lesznek
végül?
Hát
ezt ugye a Holokausz Közalapítvány adja át minden évben ezeket a díjakat. Általában április 16-án szokták a holokauszt emléknapon, de most ez csúszott, mert a zsidó ünnepel a Pészakkal csúszott egybe, és akkor nem lehet. Ezért lett ez április 23-án. Ez úgy zajlik, hogy a Holokausz Múzeumban van egy gyönyörűséges nagy konferenciaterem. Ez valamikor zsinagóga volt, de ma már nem az. Nagyon-nagyon szépen felújított, és ott történik ez a dolog. Minden embernekről mondanak egy laudációt. Tehát előtte nyilván bekérték a szakmai munkásságát, és akkor minden díjazottról külön ember mond laudációt. Velem kezdték a szakmai élet után bemutatását, ezt a nagykövet úr tette meg, és aztán utána Urbancsok Zsolttal és Horák Magdával, tehát mindenkit más mutatott be a közönségnek. A szép számú közönségnek, meg az igen nagy számban jelenlevő sajtónak.
Meséld már el nekünk, hogy néz ki egy ilyen díj?
Hát egy ilyen díj, ez egy ezüst kavics tulajdonképpen. Ugye a zsidó vallásban a kavics az egy szimbólum. Tehát a sírokra például ők nem virágot tesznek, hiszen a sivatagban nem is nagyon léteztek virágok, hanem kavicsok. Például leginkább a Schindler listájában lehet ezt látni, hogy a végén ahányszor meglátogatják a hozzátartozók sírját, annyi kavicsot helyeznek el rajta. A Kalocsai temetőben is van néhány sír, amin vannak kavicsok, hát egyre kevesebb. Tehát ez egy ezüst kavics, ami tényleg ezüstből van, és amelyre rá van vésve, hogy Simon Wiesenthal díj 2014, meg hát egy gyönyörű bekeretezett oklevél.
Ez nagyon szép lehet.
Igen.
Milyen sűrű mész ki ide a zsidó temetőbe?
De hát most is mentem volna ma a gyerekekkel iskolai közösségi szolgálatban, mi ott ügyködünk, ugye gyerekek 50 órát kell, hogy teljesítsenek ahhoz, hogy érettségi bizonyítványt kaphassanak, és úgy volt, hogy ma is megyünk, aztán 8 órakor lefújtam mert egész éjszaka esett az eső, és most hiába van viszonylagosan száraz idő, elég nagy a fű, múlt héten is voltunk, és hát akkor derékig vizesek lettek volna a gyerekek, úgyhogy lefújtam.
Akkor egy kicsit térjünk most vissza. Ilán Mór nagykövete nem először találkoztál, ugyanis nemrégen itt járt, igen, ugye a gimnáziumban. Igen. Akkor mi történt? Miért volt ő itt?
Hát ő nagyon régóta szeretett volna jönni Kalocsára, ő nagyon sok helyre jár, nagyon-nagyon aktív nagykövet. Először ugye a Városházán kezdett polgármester úrral, aztán átjött a gimnáziumba, tartott egy előadást a diákoknak, aztán mi tartottunk neki egy előadást, és hát ezen rendkívüli módon ő meglepődött, hogy milyen sokoldalú munka folyik itt Kalocsán. Ő még sose járt itt.
Most volt itt először?
Most volt itt először, és hát megtekintette, amit meg szoktak tekinteni még a turisták is délután, tehát a sok helyre elment a város nevezetességeit megtekinteni.
És gondolom, akkor a temetőben is járt.
És a temetőben is járt, így van.
És mi volt a véleménye egyébként a kalocsai zsidó temetőről?
Ő teljesen meghatódott ezen, hogy ilyesmit mi végzünk, de hozzáteszem, hogy nem csak ezt végezzük, a mi diákénk nagyon-nagyon sok helyre járnak, tehát az érseki könyvtártól kezdve parkot gondol egyéb helyeken, múzeumban járnak, gyerekeket korepetálnak, tehát nagyon sok nekünk, jelenleg kb. 130 diákunk dolgozik különböző területeken, és ebből egy csapat van, aki ezt a temetőt fogadta örökbe.
Ezekről is szó esett akkor a méltató szövegben
így
a díjátadón?
Pontosan. Sőt, később a sajtó erre volt leginkább kíváncsi, mert nem tudom, ez egy ilyen unikum dolog nyilván.
És az tényleg, mond már egy gyönyörű, hogy az milyen érzés, mikor ott állsz egy ilyen díjátadón, és az ember tudja nagyjából, hogy mire számíthat, de azért más érzés, mikor már ott vagy, és valaki a te munkásságodat, a te, igen, életedet, a te tevékenységedet méltatja.
Hát őszintén szóval ilyenbe, most azt mondom, hogy itt Magyarországon nem volt részem, 2 évvel ezelőtt ugye Amerikában volt ilyen, de hát azt azért angolul mondták, itt meg magyarul, nyilvánvalóan jobban értettem. Tehát, hogy mondjam, jó érzés, hát kinek lenne ez rossz? Tehát ez egy jó dolog, az ember büszke magára, örül annak, hogy a szerettei ott vannak, és vele együtt örülnek.
Meg egy kicsit biztos meg is hatódik.
Egy kicsit ugye? Meg is hatódik, így van.
Meg azért valahol ez az egyik nagy sikerélmény, nem? Amikor azok ismerik el a munkádat, akikért, vagy akikről tulajdonképpen szól a munkásságod.
Igen.
És hát ugye ez úgy kezdődött valamikor, hogy te egy szakdolgozatát akartál írni. Uh-huh. Azért ez pár éve volt.
Hát ez már jó pár éve volt.
És azóta egy nagyon hosszú utat jártál be, de biztos, hogy voltak azért nagyon-nagyon emlékezetes állomások, vagy fordulópontok ebben a munkában. Mik voltak,
igen,
ezek?
Hát én ezt 2003-ban kezdtem, tehát most már 11. éve indultam el úgy tényleg szakdolgozatba, hogy én erről a témáról soha semmit nem is tudtam. Én akartam írni a szakdolgozatot, aztán ez sok felé fejlődött, ebből lett könyv, biztos emlékeztek rá, aztán jelentkezett egy rendező, aki kalocsai, ebből film lett, azután utaztam ugye az USA-ba, Los Angelesbe egy díjátadásra, aztán Washingtonba volt, a Magyar Nagykövetség vetítette. Most pedig, hogy újra tanítok, most ez sokkal inkább a tananyagfejlesztés és a gyerekekkel való foglalkozás irányába megy el. Tehát én most összeraktam egy tananyagfejlesztést, egy tananyagot a Spielberg interjúk, videóinterjúk használatából, ez is megjelent lemezen, most lesz egy konferencia, amit a Emberi Erőforrások Minisztériuma rendez május 16-án, 17-én, 18-án a Fazekas Gimnáziumban rengeteg tanárral, ahol előadjuk és bemutatjuk egyrészt a filmet, másrészt a tananyagfejlesztést. És hát afelé megy el a dolog, hogy gyerekekkel dolgozunk, nagyon-nagyon sok mindenen dolgozunk, nem csak a temetőn pályázunk, toleranciaklubot vezetek, most jöttünk meg, ugye 2 hete Auschwitzban voltunk, mert nyertünk egy pályázatot.
Tehát, bocsánat, erről nem akarok szabadba vágni, erről mesélj már, hogy a gyerekekre milyen hatással van, amikor tényleg szemtől szemben találkoznak ezzel a helyjel, és az ott kiállított dolgokkal is, és magával a történelemmel, hogy
igen, nagyon,
utána
nagyon
nagy csönd van a buszban.
Igen. És ami érdekessége, hogy április 16-ára egy osztályjal készítettünk egy műsort, ez a Holokauszt Emléknap a gimnáziumban. És az elején, ez egy nagyon formabontó műsor volt, és az elején úgy láttam, hogy a gyerekek nem igazán értik, hogy én mit akarok, mert teljesen más volt, mint amit megszoktak. És amikor visszajöttünk erről az útról, Auschwitzból, akkor mondták, hogy most kezdik érteni. Hogy a dolog nem úgy kezdődött, hogy vonatokba beraknak 80 embert, hanem annak megvoltak az előzményei, évtizedekkel előtti előzményei is. És akkor értették meg, és akkor tudták átélni, hogy mi történt.
Volt-e olyan, vagy terveztek-e olyan találkozást, amikor esetleg a gyerekek olyas valakivel beszélgethetnek, aki ennek a túlélője?
És hogyne, hát most erre a konferenciára Magyarországra érkezik Kálmán Gábor, sőt, itt lesz Kalocsán is. Egy hónapig fog itt tartózkodni az amerikai nagykövetség meghívására, és a konferencián túl rengeteg egyetemen fog előadni, nagyon gazdag programja lesz, és gimnáziumokba, középiskolákba fog járni az országban. És most mondom már a hallgatóságnak, hogy a Kalocsai Szent István gimnáziumban lesz egy Anna Frank kiállítás. Május 26-án nyitjuk meg, és Kálmán Gábor lesz, aki megnyitja. Úgyhogy lehet vele találkozni, itt lesz Kalocsán is. Úgyhogy oda várunk titeket is.
Az egy nagy élmény lesz azért a gyerekeknek, nem? Tehát valakivel beszélgetni, és arról egy picit mesélj már, hogy mi is ez a munka, hogy toleranciára, hogy egészséges világnézetre, vagy előítélet mentességre nevelni a gyerekeket, hogy mi ez a tevékenység, amit ott végzel a gimnáziumban, azon kívül, hogy tanítasz.
Persze, azon kívül. Én például vezetek pályázati pénzből egy tolerancia klubot, amire lehetett jelentkezni 9-től 12. osztályig. Ez egy délutáni plusz foglalkozás, ezért nem járja egy semmi, ez egy beszélgetés. Beszélgetünk, filmet nézünk, kis feladatokat oldunk meg, párbeszédeket csinálunk, és engem az izgatott, hogy tud együtt dolgozni egy 9-es meg egy 12-es, mert hát azért 12-es, azt már tudjuk, hogy neki előjogai van az iskolákban, és kiválóan megy a dolog. Kiválóan megy a dolog, és sok mindent vitatunk meg, és én nem is tudtam volna elképzelni, hogy ilyen őszintén meg tudnak nyílni. Nem zsidó dologról szól, ebben roma kérdéstől kezdve más vallások, más etnikumok, más bőrszínek, tehát sokkal tágabb, mint a zsidó kérdés. És nagyon-nagyon jól működik.
Mennyire nyitottak már a fiatalok egyébként? Mi a tapasztalatod, hogy milyen jelenségeket lehet tapasztalni, vagy jellemző egyáltalán az előítéletesség mondjuk egy gimnáziumban?
Van. Érdekes, hogy mindenkinél más iránt előítéletes. Tehát vannak olyan kérdések, amik azt hinnénk, hogy igen, hogy előítéletes is, meglepődünk, hogy nem. Aztán van olyan, ami azt mondja, hogy jó, én abszolút elfogadó vagyok, de ebben a kérdésben nem. Most nem nevezem meg, hogy ki milyen kérdésben nyilvánvaló. Egy-egy kérdésben nem elfogadó, a másikban igen. És meglepődnénk, hogy miben sokkal elfogadóbbak, mint mi. A zsidó kérdés az különösebben náluk, hogy mondjam, nem játszik, hiszen ők sose láttak még zsidót. Tehát ami nehezebb ügy Kalocsán, meg szerintem az a roma arra kérdés, az nagyon nehéz ügy.
Volt-e már olyan, most ez már tényleg, lehet, hogy a záró kérdésünk lesz. Én amikor annak idején a Schindler listát moziban megnéztem, akkor arra lettem figyelmes, hogy beültek oda ilyen, hát ugye mi is kicsit előítélhetesek vagyunk.
Testékszerrel
terített, tetovált, kopaszra nyírt fejű fiatalok, csörgették ott az acskót, ették a chipset és a többi, és megfigyeltem, hogy ahogy haladtunk elő a filmben, halkultak el, lettek egyre csöndesebbek. És a film végén, amikor kijöttek a moziból, akkor az arcukon hát a döbbenet, a csodálkozás, mindenféle érzelmek tükröződtek, csak éppen nem az az arc volt, mint aki bejött a moziba. Tehát volt-e már ilyen a munkásságod alatt, hogy valaki, aki teljesen elutasította ezeket a dolgokat, és azt mondta, hogy mert sokan mondják, már pedig ilyen nincs, nem is volt, ez egy nagy hazugság, hogy valakiben ennyire megváltozott a kép?
Ezt nagyon nehéz mérni, mert ha valakiben kezdetben az van, hogy elutasító, az nem fog eljönni a tolerancia klubba valószínű. Illetve eljön, nem fogja mondani. Tehát nagyon nehéz mérni az, hogy mi változik. De ha még van egy percünk,
van,
talán.
Van, bőven.
Az, hogy mindenki előítéletes. Igen, mindannyian előítéletesek vagyunk. Amikor voltam Los Angelesben a Tolerancia Múzeumban, és megkezdődött a tárlatvezetés, akkor azt mondta a tárlatvezető, hogy két ajtón lehet bemenni. Az egyiken az van felírva, hogy előítéleteseknek, a másikon pedig előítéletmenteseknek. Válasszam ki, hogy melyik ajtón szeretnék bemenni. Hát én természetesen azt választottam, hogy akik nem előítéletesek. Uh-huh. És megnyomtam a kilincset, és nem nyílott. És nevetett a hölgy, hogy igen, olyan ember, aki egyáltalán nem előítéletes, olyan nincs. Ez nem is baj, hiszen amit nem ismerünk, attól tartunk. A kérdés az, hogy milyen mértékben az. Nem is kell teljesen előítéletmentesnek lennünk talán, és nem is leszünk azok sose. Kérdés, hogy mennyire hagyjuk magunkban ezt eluralkodni.
Akkor itt nagyon tovább mutatám a te munkád, mert azért nem csak a zsidóságról és a zsidó kérdésről van itt szó.
Így van,
hanem
így van.
Azt hiszem, hogy arról, hogy egymással normálisabban tudjunk együtt élni és kommunikálni.
Pontosan, hogy megismerjük egymást. Így van, és ne legyünk olyan elutasítók, csak azért, mert őt nem ismerem, és én nem tudom, hogy ő más. És ez lehet bármi, ő lehet kövér, vagy ő járhat csadorban, vagy lehet piercinges. Nem biztos, hogy attól ő rossz ember. Tehát előbb ismerjük meg, és utána döntsük el, hogy szeretjük, vagy nem szeretjük.
Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és tudnánk még szerintem biztos csevegni, de a műsoridőnk véges, és még egyszer szeretnénk gratulálni a
Wiesenthal-díjhoz. Köszönöm
szépen, Éva. Köszönöm. Turmix. Közérdekű szolgáltató magazin.
Korona FM 100.
Hogyha fáj, néha majd az úton zsákutcába érsz, de közben annyi újat átélsz és remélsz.
küzdj az álmaidért. Ez pedig a Turmix itt a Korona FM 100-on közérdekű és szolgáltató magazin műsorunk folytatódik. Az utóbbi időben több olyan hírt is hallhatunk, melynek lényege, hogy a kalocsai vagy környékbeli embereket károsították meg bűnözők. Mindegy, hogy dörzsölt internetes csalóról vagy külvárosi biciklis tolvajról beszélünk, a veszteség a fontos. Azért, hogy ez ne maradjon büntetlenül, vagy ne ismétlethessen meg önnel is, ami másokkal megtörtént, a kalocsai rendőrkapitányság néhány fontosabb eset kapcsán felhívással fordult a Korona FM 100 hallgatóihoz. Az első egy neten külföldi munkát hirdető nő ügye. A részletekről Répási Tamás névszóvivő számolt be rádiónknak.
Csalásvédsége miatt folytat eljárást, amiben szeretnénk a lakosság segítségét kérni. A történet arról szól, hogy a 47 éves gyanúsítottunk, akit már ugye sikerült beazonosítanunk, interneten külföldi munkavállalásokat hirdetett, és a hirdetésekre jelentkező személyeket Baján a buszpályaudvar közelében található kávézóba hívta, és ott találkozott velük, ott beszélték meg a részleteket, illetve munkaszerződéseket is íratott alá az érdeklődőkkel. Itt minden esetben a munkavállaláshoz szükséges szállás és utazási díj költségét már előre elkérte gyanúsítottunk, ami általában 100 euró, vagy ennek megfelelő forint összeg volt. Ezeket ő át is vette, és nyilván saját céljaira használta fel a későbbiek folyamán, mert természetesen a külföldi munkavállalásból egy szó sem volt igaz. Már több sértettet kihallgattunk ez ügyben, de tudomásunk van róla, hogy a sértettek köre, tehát a becsapott emberek köre még sokkal tágabb, mint amit mi már eddig tudunk. Arra szeretnénk kérni a hallgatókat, hogy aki esetleg magára ismer, hogy az elmúlt időszakban, mondjuk 2014. januárjától beszélt egy hölgyel telefonon, aki Bajára hívta őt megbeszélésre. Volt olyan is, aki nem írta alá munkaszerződést, de a megbeszélés létrejött, akik eléggé szemfülesek voltak és fölismerték, hogy itt csalásról van szó. Tehát ők nem fizettek, de a megbeszélésen ők is részt vettek. Az ő jelentkezésüket várjuk a Kalocsai Rendőrkapitányság bűnügyi osztályának telefonszámán, ami pedig a 78-as körzet 566-500, illetve ez a kapitányság ügyeleti telefonszáma, illetve névtelenséget is tudunk biztosítani a jelentkezőknek, aki ezt szeretné, úgyhogy a telefontanú zöld számán is tudnak ilyen irányú bejelentéseket tenni, ez pedig a 0680-555-111. Azt tudjuk mondani, hogy a törvények lehetővé teszik, hogy a tanúk személyazonossága az titokban maradjon, tehát tudjuk az ő névtelenségüket biztosítani, mert erre lehetőség van, a jegyzőkönyv akkor nem fogja tartalmazni az ő nevét, illetve személyes adatait.
Répásiné Rózsa, a Kalocsai Rendőrkapitányság szóvivője arra is felhívta a figyelmet, hogy ismét fentült egy olyan bűncselekmény forma Kalocsán, amely már nem ismeretlen az egyenruhások számára, de jó ideig nem volt jellemző. Hogy ne is váljon azzá, ezért a szakember leírta, hogy mi a tolvajlások forgatókönyve, és mire kell ügyelnie a két keréken útnak indulóknak.
Szeretném felhívni a lakosság figyelmét egy újabb fajta bűncselekményre, amivel már találkoztunk régebben is. Ez egy igazából egy jelenség, ami most ismét felütötte a fejét, hogy az elkövetők azt a helyzetet próbálják kihasználni, hogy az idős emberek, de akár lehet ez fiatal is, a kerékpárnak a kosarába helyezik a táskájukat, aminek a tetején mondjuk ott a pénztárca. De ha az alján van, az sem menti meg őket az esetleges bűncselekménytől, mert ezek az elkövetők a módszer lényege alapján kikapják a kerékpár kosarából az egész táskát, és az elmúlt napokban több ilyen cselekmény is történt, amikor mindenestül lopják el a táskát, benne pénztárca, természetesen az összes személyes irat és minden, ami csak szükséges, illetve ami nem szükséges a bevásárláshoz, az is ugye velünk van, és később az iratokat, személyes dolgokat, a táskát is megtalálják eldobva, de a pénz minden esetben hiányzik. Egyik alkalommal 60 ezer forint megy el, a másik alkalommal ettől kevesebb, de mindenféleképpen, mint jelenségre szeretném felhívni a figyelmet, hogy a sértettek minden esetben gyanútlanul kerékpároznak, és a két elkövető melléjük hajt kerékpárral szintén, és egy mozdulattal kikapják a táskát, és már tovább is haladnak. A cselekmények a külvárosi részre jellemzőek, mint elkövetési hely, de minden esetben kifigyelik tehát eddig úgy néz ki, hogy kifigyelték az áldozatokat, tehát látják, hogy pénz van náluk. Mindenféleképpen, hogyha ilyen cselekmény ér bennünket, azonnal a kalocsai rendőrkapitányságot értesíteni, rendőrt kell hívni azonnal a helyszínre, és jól meg kell figyelnünk már, amennyire lehetőség van rá az elkövetőt, hogy néz ki, mert ez nekünk nagyon nagy segítség, hogyha az áldozatok felismerik, akár fénykép alapján, akár személyes bemutatás alapján az elkövetőt, akkor nyilván mi őt tudjuk majd felelősségre vonni. Hogyha nem áll rendelkezésünkre semmilyen adat, akkor nehéz az elkövetőket beazonosítani. Fontos, hogy nézett ki, mondjuk, ha már nem is látjuk az elkövető arcát, mert mondjuk elhaladt már mellettünk a ruházatát, milyen színű kerékpárral ment, milyen felszereltsége volt, milyen volt a cipője. Én tudom, hogy ez egy bizonyos sok hatás ilyen esetben, mert nem számít erre, és a váratlan helyzet azért próbára teszi a sértetteket, de hogyha egy picit utána rendezi a gondolatait, akkor talán van esély arra, hogy fel tudja idézni, hogy néztek ki az elkövetők, vagy hogy nézett ki az elkövető. És ez nekünk nagyon nagy segítség. Megint csak elmondanám, amit már régebben is elmondtam, főleg az ünnepek környékén, aztán utána a gépkocsi betörések, feltörések kapcsán is, hogy ne hordjunk magunkkal fölöslegesen iratokat, főleg olyanokat, amik egy napi bevásárláshoz nem szükségesek. Legyenek azok otthon, nem kell mindig, hogy velünk legyen a TB kártya, az adókártya és minden egyéb más, csak az legyen nálunk a pénztárcába, amire a bevásárláshoz szükségünk van. Egyéb más iratainkat tartsuk egy külön irattárcába, és azt csak akkor vigyük magunkkal, amikor arra szükség van.
És akkor a végén egy olyan felhívás, a kalocsai rendőrség részéről ezúttal szemtanút keresnek, nevezetesen egy február végén történt eset szemtanúját. Amint a Strépási Tamásné hangsúlyozta, a segítő jelentkező számára biztosítani tudják a névtelenséget.
Február 28-án, hogy picit mindenki jobban emlékezzen, ez az utolsó nap februárban, este 7:30, illetve 9 óra közötti időben a tulajdonosa az Arizona ételbár előtt leparkolt egy BMW típusú személygépkocsival, és amíg ő a vendéglátóhelyen tartózkodott, addig valaki szó szerint végiggyalogolt az autó tetején sáros lábbal és cipővel, és ennek következtében a jármű megrongálódott a tetején, látszanak a lábnyomok, horpadási nyomok, mi egymás, és abban kérnénk a lakosság segítségét, hogyha valaki esetleg látta, szemtanúja volt ennek az eseménynek, akkor kérnénk szépen, hogy jelentkezzen a kalocsai rendőrkapitányság bűnügyi osztályán, és mondja el, ossza meg velünk azt az információt, amivel esetleg segíteni tudná a nyomozást és az elkövető kézre kerítését. Természetesen tudjuk biztosítani azt, hogy az inkognitója megmarad a bejelentőnek, amennyiben ő ezt kéri. Tehát a bejelentéseket a 78-as körzet 566-541-es telefonszámon várjuk, ez a bűnügyi osztály elérhetősége, de hogyha a kalocsai kapitányság központi számát hívják, az 566-500-at, akkor ott is nagyon szívesen fogadjuk az információkat.
Köszönjük szépen Répási Tamásnénak, és reméljük, hogy a gondolatok, az intelmek, a segítségkérés mind célba ért a rendőrség részéről. Már is folytatódik a Turmix, benne a nemrég városunkban jár Détot Krisztával, gyermekjogokkal, felnőtt mesékkel, és persze elmaradhatatlan kislányával, Lolával.
A tájékozottság neked is jár.
Turmix. Közérdekű szolgáltató magazin.
Korona FM 100.
Things we lost to the flames. Things we'll never see again. All that we have amassed sits before us, shattered into ash. The things we lost in the fire, fire, fire. These are the things. dust, all that I adore.
A Bestit hallottan itt a Korona FM 100-on, ahol folytatódik a Turmix közérdekű és szolgáltató magazin műsorunk. Áprilisban nem mindennapi vendéget köszönthettek a Kalocsai Kulturális Központ és Könyvtárban működő Babamama Klubban. Nem más beszélgetett az anyukákkal és mesélt a gyermekeknek, mint a népszerű televíziós személyiség, újságíró és szerző Détót Kriszta. Hogy hogyan készül idegenben, mi mindenről szokott mesélni a Kalocsaihoz hasonló találkozókon, és természetesen szóba került kislánya Lola is, aki az újságok hasábjai által félig meddig az olvasó közönség előtt nőtt fel.
Én azt vallom, hogy a legjobban úgy lehet megismerni egy várost, meg a lakóit, hogyha az ember úgy elvegyül köztük. Tehát, hogy nem feltétlenül csak is kizárólag az emlékek és a múzeumok mutatják meg egy város arcát, azok is nagyon fontosak, hanem kiülni közéjük, elmenni könyvesboltokba, piacra, beszélgetni, étterembe, kávézóba. Szóval én ezt szeretem csinálni. Szerintem, hogyha az ember nem viselkedik úgy, mint akinek feltűnési viszketegsége van, azért el lehet vegyülni mindenféle álca nélkül is. Hogyha valaki odajön is, vagy kedvesen rám köszön és üdvözöl, az egyáltalán nem probléma, sőt, nagyon örülök neki. Úgyhogy nem kell ezt az egész hírnév dolgot túldimensionálni, és akkor nem lesz belőle gond. Nyilvánvalóan a Lola mesék, illetve a másik UNICEF-es gyermekkönyvem, az Inka és Hugo kapcsán én készülök mesékkel is. A Babamama Klubban azért elő szokott fordulni jó néhány csempe, úgyhogy mindig viszek magammal rajzapot, meg színezőket, hogy ők is így el legyenek, meg forgathassák a viszek mesekönyveket, hogy azt a közben tudják forgatni, amíg én az anyukákkal, apukákkal beszélgetek. Úgyhogy ez egy nagyon kötetlen alkalom általában, mindenhol, bárhová, hová megyek, ezek a Babamama klubok találkozók, mert én egyébként is egy ilyen eléggé közvetlen ember vagyok, és nem szeretem az ilyen nagyon kötött programokat. Minden kérdésre nagyon szívesen válaszolok, ami Lolával, a lányommal kapcsolatos, mert az a tapasztalatom, hogy amióta én nem írok már a Nők lapjában, ami most már több mint 3 éve, azóta is ugyanúgy érdekli az embereket, hogy na de mi van Lolával, aki már biztosan nagy lány, akkor egy-két helyes sztorit, hát olyan most már tényleg 8,5 éves, úgyhogy iskolás, és tényleg nagy lány, úgyhogy van néhány jó történet róla, úgyhogy ezeket is megosztom. De csomó mindent tud egyszerre csinálni, fagyizóval lehezni, és közben viccet mesélni, meg a véleményét elmondani, abszolút. De hát, mint minden nő, ő is remekül tud egyszerre több dologra figyelni. Azért azt már megtanítom neki, hogy amikor autót vezet, és lesz jogosítványa, akkor ne fagyizzon közben, meg ne sminkeljen közben, meg ne telefonáljon közben. Bár arra mindig nagyon figyeltem, hogy ne legyenek konkrét tanácsok, mert itt ki vagyok én, hogy tanácsot adjak. Én legfeljebb megosztottam bizonyos tapasztalatokat, meg olyan tanulságokat, amelyeket mondjuk a saját hibáinkból levontam, meg olyan élethelyzetekből, amelyeken mondjuk átestünk. De való igaz, hogy ennek a történetnek, ennek az egész Lolával az élet sorozatnak az volt nagyon-nagyon nagy szépsége, hogy tényleg univerzálisak voltak ezek a sztorik. Tehát egy ugye gyakorlatilag Lola születésétől az 5 éves koráig írtam, abban az időszakban minden családban pontosan ugyanaz történik. Most lehet, hogy nálunk éppen az apuka angol volt, tehát több volt az utazás, meg repültünk a babával, tehát volt egy-két ilyen különlegesség, de közben az alapvetően egy család-családdá vele, az pontosan ugyanúgy történik mindenhol, ugyanazokkal a kihívásokkal, néztem be egy szerelmes pár, akikből szülők lesznek, akik megpróbálnak egy kis mikroközösséget kialakítani az újszülött, a cseperedő gyerekkel, az elválás problémái, a táplálás, a szobatisztaság, stb. Tehát, hogy minden történetünk gyakorlatilag visszhangra talált valamelyik nagyon sok családnál, úgyhogy ezért lehettek ezek a történetek ennyire népszerű, és ezért nőhetett a Lola annyira a szívéhez sok mindenkinek. Ugye ismeretlenül, mert az arcát ugye nem szerepel, tehát úgymond nem celeb gyerek. Próbáljuk őt megőrizni, de ennek ellenére nagyon szeretik, és nagyon, a mai napig mondom, nagyon sokan kérdezősködnek felőle. Nagyon analitikus ember vagyok, és szeretek kérdéseket feltenni, és nem félek szembenézni mondjuk a saját hibáimmal, és akik követték ezt a sorozatot, azok tudják, hogy nem titkoltam el azt sem soha, ami nem sikerült. Ez a másik oka, ami miatt azt hiszem népszerű lett ez a sorozat, mert egy esendő, normális, közülünk való ember voltam én is, meg hát a család is, tehát hogy valaki ismert, attól egyszerűen nem attól különleges, hanem attól, hogyha valamit elér az életében, amit figyelemre méltó. Ugye én már másfél éve együtt dolgozom az UNICEF-en, egy közös kampány kapcsán találkoztunk, ez volt a Higgyünk a nullában kampány, amiben tavaly előtt is részt vettem, és aztán szépen lassan organikusan nőtt a mi kapcsolatunk az UNICEF-fel egy igazán sokrétű és mély kapcsolattá, most már elég komoly munkakapcsolattá, ami azt jelenti, hogy nekem a gyakorlatilag olyan ez, mint egy fél munkaidős állás, de gyakorlatilag az UNICEF-el fekszem és kelek, tehát azzal együtt lélegzem, úgyhogy tényleg nagyon sokat foglalkozom azokkal a programokkal, amelyeket a magyar UNICEF képvisel, illetve csinál. Ugye az UNICEF az olyan, mint egy kétkarú óriás, mert az egyik kar Az egy ilyen hosszú és erős kar, ami elér a világ olyan zugaiba is, ahol senki más nem tud segíteni az elesetteken. Tehát olyan jellegű problémákon segít, meg olyan emberekkel segít, akik úgy nélkülöznek, ami számunkra egyszerűen elképzelhetetlen, és ahol nincs olyan országokban, ahol nincs civil szervezet, helyi civil szervezet, ahol nincs kormányzatnak, vagy lehet, hogy kormányzat, vagy állam sincs. Tehát tényleg nem tudjuk mi elképzelni sem azt a fajta nélkülözést. A másik karja pedig itt Magyarországon is tud gyerekekkel segíteni, illetve gyerekjogi programokat csinálunk, és ez az egyik ilyen program, az Ébresztő Óra program is, amelyel én is most járom az országot. Iskolákba megyünk el, ahova ilyen játékos, interaktív gyerekjogi tanórákat viszünk mi trénerek, és hát egy csomó mindenre próbáljuk játékosan a saját nyelvüket beszélve megtanítani az iskolásokat, felső tagozatosokat és fiatalabb gimnazistákat. Például ez, tehát rengeteg mindent csinálunk még.
Détot Kriszta kalocsai látogatása alkalmával készült riportunkban arról is mesélt, hogyan született meg a Jöttem, hadd lássalak című könyve, és bemutatta az UNICEF nagyköveteként végzett munkáját, amely nem mindig összeegyeztethető az írással, ez derül ki legalábbis az interjúból.
Ugye nagyon sokat halljuk azt, persze minden gyerek jól ismeri a jogait, bezzeg a kötelességeivel nincs tisztában. Egyrészt ez sajnos nem így van, mert ami a jogaik ismeretét illeti, mert azt, hogy talán nincs joga elvenni a mobiltelefonot, csak a hét egy csúcsa. Ugye van ebben az országban 1,5 millió gyerek, és rájuk mind-mind pontosan ugyanazok a jogok vonatkoznak, amelyeket a Genfi Gyereki Egyezményben megfogalmazott az UNICEF, illetve hát amelyet aláért Magyarország is, és ebben tényleg az erőszakmentes gyerekkortól kezdve az oktatáshoz való jog, az egészséghez való jog, a magánélethez való jog, szóval nagyon-nagyon sok minden megfogalmazódik, amit mi megpróbálunk a saját nyelvükön elmondani nekik, illetve játékokon keresztül megmutatni, empatikussá érzékenyíteni őket, érzékenyíteni őket a saját jogaik, illetve mások jogaik iránt, mert az a nagyon fontos, és nem lehet elégszer elmondani ebben a történetben, hogy azok az emberek, azok a gyerekek, akik tisztában vannak a saját jogaikkal, azok sokkal hamarabb észreveszik, hogy hol kezdődik, ér véget az én jogom, és hol kezdődik a te jogod. Tehát sokkal könnyebb lesz majd velük együtt élni, és sokkal inkább tisztelni fogják a szabályokat, a kötelességeikkel egyre sokkal jobban tisztában lesznek. Tehát ezek a dolgok, jogok, kötelezettségek, ezek hatnak egymásra. Nem lehet elvárni a gyerekektől azt, hogy csak a kötelességeiket ismerjék. Egyszerűen nem lehet. Úgyhogy ezen dolgozunk. Akkor, amikor írtam, akkor azért megpróbáltam minden más takalékra venni, és egy kicsit kevesebbet foglalkoztam az UNICEF-fel, illetve kevesebbet foglalkoztam a minden más munkámmal. Én nagyon úgy nem tudok írni, hogy közben szétszakadok, és mindenfelé máshova is futkosok. Úgyhogy hát nyilván minden íróember máshogy alkot, van, aki remekül tud egyszerre több felé figyelni, én kevésbé. Úgyhogy akkor, amikor az írás folyamatának Oroszlán része zajlott, akkor szerencsére megértették az UNICEF-nél is, hogy minden a máshol most egy kicsit kevesebbet vagyok ott, erre koncentrálok, és utána majd aztán teljes erőbedobással pótolom a kihagyott hónapokat. Ez egy olyan történet, amiben a regényben nagyon sok történet fut egymás mellett, sok mindenről szól, de alapvetően, ha nagyon röviden akarom elmondani, akkor talán annyit, hogy ez egy igaz történeten alapuló, de mégiscsak fikciós regény, amelyet az én édesanyám sorsa és igazságtalanul korai halála ihletett. Ő 45 évesen vesztettem el. A főhős gyakorlatilag egyes nem első személyben meséli halálos ágyán a történetet. egyfajta monológként halljuk az ő sztoriát, és gyakorlatilag ő egy-egyben az én édesanyám karaktere. Nyilván a történetben vannak részek, amelyeket megváltoztattam, vagy azért, mert így követelte mondjuk így a dramaturgia, vagy pedig azért, mert nem szerettem volna azt úgy megosztani a nagy közönséggel, de ez egy ilyen nagyon intim, nagyon bensőséges történet, amely szól kihagyott lehetőségekről, meg nem élt álmokról, nagy döntésekről, amelyeket aztán sajnálunk, és kibontakozik belőle több olyan emberi kapcsolat is, például egy nagyon szép és ellentmondásos, de nagyon mély anya-lánya kapcsolat, amelyben nyilván én is nagyon benne vagyok. Úgyhogy nem szeretném elárulni a történetet ennél jobban, mert tényleg, aki még nem olvasta, ő szeretném, hogyha élvezni, és izgulna rajta, hogy vajon mi fog történni. De szóval úgy beszél egy szomorú sztoriról ez a könyv, hogy közben sokszor felnevet az olvasó, legalábbis olyan visszajelzéseket kapok, hogy betalált a humor is, amit beleszültem nyilván. Aki a történetet olvassa, utána megérte a borítót is, és nem véletlenül látunk egy eltakart szemülőt, egy Jöttem hadlással a felirat fölött.
Az elmúlt percekben Détot Kriszta televíziós személyiséget, UNICEF nagykövetet és népszerű szerzőt hallotta. Ennyi volt már a térségi magazinunk, a Turmix. Május 3-án a műsorra legközelebb holnap jelentkezünk, ugyanebben az idősávban 10 és 11 óra között. Szó lesz a kalocsai néptáncosok legújabb sikereiről, az eperföldi kertvárosi és belvárosi iskolákban tervezett átalakításokról és Asztrik érsekről, akiről a hetekben bizonyosodott be, hogy Csont Erekjéi a Főszékes Egyház kriptájában egy tévesen megjelölt sírban nyugodtak. A korábbi adásokat teljes hosszában meghallgathatja a www.koronaradio.hu weboldalon, a rádióról menüpontban a pályázati archívumra kattintva.
Minden szombaton és vasárnap 10 órakor
Turmix. A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
A tájékozottság neked is jár.
Turmix. Közérdekű szolgáltató magazin.
Korona FM 100.
És ha nézel jó erősen, akkor majd meglátod. Nézd rám! Ez az új Szerko! Más a műzik, más a szemek, más a név is! Ez az Erko!
Krisztus! Milyen az élet? Ez a fontos, ez a fontos, ez a fontos, hogy élek. Pardon! Ha rosszat mondok, csak a fejem, csak a fejem, csak a fejem.
Május 3-án ez volt a Tormix, a Korona FM 100 közérdekű és szolgáltató magazin műsora. Hogyha lemaradt róla, akkor az adásokat teljes hosszában meghallgathatja a www.koronaradio.hu weboldalon, a rádióról menüpontban a pályázati archívumra kattintva. A főszerkesztő Vörös István nevében köszönöm a kitüntető figyelmét.
Készült a Médiatanács támogatásával
a Média Mecenatúra programban.